Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Domonics András, az Aréna mai vendége Mihelisz Norbert, a túrautó világbajnokság kétszeres privát világbajnok magyar versenyzője. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Jó reggelt, szia András!
A beszélgetést felvételről hallják. Kezdjük akkor azzal, hogy a véget ért a 2016-os szezon, negyedik lettél a világbajnokságon, futamgyőzelem, dobogós helyezések, milyen volt ez az év belülről?
Jó volt, azt kell mondanom. Több helyen elmondtam már, hogy az eddigi legjobb szezonomat teljesítettem a túrautó világbajnokságon, és ezt szerencsére a számok is alátámasztják, de ami a számoknál még fontosabb, az a rengeteg önbizalom, amit idén tankoltam, és amit idén szereztem. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy úgy éreztem, hogy saját erőből benne volt ugye az évvégi harmadik hely. Ez szerencsétlen dolog miatt sajnos nem jött össze. És azt éreztem, főleg a szezon második felében, hogy csapaton belül is én vagyok a referencia, és ez nekem nagyon fontos volt, pláne olyan csapattársak mellett, mint ugye Áf, aki világbajnoknak mondhatja magát, illetve Thiago Monteiro is, aki szerintem élete legjobb szezonját futotta.
Ez, hogy csapaton belül te vagy a referencia, ez a gyakorlatban mit jelentett? Ezt honnan érezted?
Elsősorban köridő szempontjából volt úgy, hogy a legtöbb esetben én voltam elől, időmérőn, versenyben futott legjobb kör esetében is, és ha megnézzük az utolsó mondjuk 3-4-5 verseny hétvégét, akkor az látszik, hogy gyűjtött pontok tekintetében is hasonló volt a helyzet. Tehát aminek nagyon örültem, hogy a pici tempó előnyt, ami volt hozzájuk képest, azt egyre több alkalommal át tudtam ültetni az első és a második futamon megszerzett pontokra is.
Az idei évre elég sok szabály megváltozott. Például ugye még tavaly úgy volt, vagy 2015-ben még úgy volt, illetve az előző években, hogy a főfutam volt az első, és a második futam volt az, ahol a fordított rajtrács szerint indultak a versenyzők. Most ez például megfordult. Éreztetek ebből valamit? Jobbak lettek a versenyek?
Őszintén szólva, ebből nem éreztem semmilyen nagy változást. Legalábbis nem álltam másképp hozzá. Sem az első, sem a második futamhoz, vagy nyitó és főversenyhez. Hívjuk inkább így őket. Mindenki találgatott, hogy ez vajon egy picit óvatosabbá teszi a versenyzőket, hogy a nyitó futamon esetleg óvják az autókat annak érdekében, hogy a főfutamos jó rajthelyezést azt mindenképpen ugye ki tudják használni, és egyáltalán el tudjanak indulni a versenyen. De én azt láttam, hogy egyáltalán nem volt semmiféle óvatoskodás a nyitó versenyeken, tehát itt mindenki tudta, hogy minden egyes pontért meg kell küzdenie, minden egyes pont jelentheti a különbséget évvégén, és ezt az első pillanattól kezdve ugye át is ültették a versenyzésbe, ami azt jelentette, hogy én például sem Hondás, sem Citroenes, sem Volvos versenyzőktől sem éreztem soha taktikázást a nyitó versenyen.
22 verseny volt, 11 verseny hétvége az évadban, 11 különböző győztest avattunk. Kiegyenlítettebb lett a világbajnokság?
Mindenképpen kiegyenlítettebb lett, mint az elmúlt két évben, de azt is hozzá kell tenni, hogy azért nem volt nehéz kiegyenlítettebbnek lennie, mert ilyen Citroen dominancia után mindenki várta, hogy legyen egy picit, vagy legyen egy pici nyitottság a végkimenetel tekintetében nem is, de az egyes verseny hétvégék futamgyőzteseinek tekintetében. És ez szerencsére be is következett. Tehát a 11 különböző győztes mindenképpen jól mutatja, hogy mennyire sokszínű a túrautó világbajnokság. Sajnálom, hogy a világbajnoki cím az ugye ennyire simán az argentin, most már háromszoros világbajnok José María Lópezhez került. A következő lépés az lenne, hogy ne csak 11 különböző futamgyőztes legyen, hanem legyen legalább 2-3-4 versenyző, aki harcol a világbajnoki címért egészen az utolsó verseny hétvégéig.
Hogyha gyári Honda pilótákat nézzük, akkor neked 8 dobogós helyezésed volt, Monteirónak 7, Robert Huffnak 6. Mekkora a presztízs a csapaton belül, ugye a beszélgetés elején már ezt említettük.
Ilyen tekintetben én nem hiszem, hogy bárki ennek külön utána nézne, mármint hogy a versenyzőkön kívül. Jó érzés bizonyos számokban elő lenni, de azt is tudom, hogy van még azért néhány olyan statisztikai mutató, ahol akár lemaradásba is lehetek hozzájuk képest. mindig olyan típus voltam, aki a kiegyensúlyozottság híve volt. Tehát a 2014-es negyedik helyet is például annak köszönhettem, hogy hétvégéről hétvégére begyűjtöttem a fontos harmadik, negyedik, ötödik helyeket, és szerintem az idei teljesítménynek is elsősorban az évvégi helyezésnek az egyik kulcsa az volt, hogy a szezon második felében ez a kiegyensúlyozottság, ez visszajött. Sajnos az évvégi helyezés, ami a legfontosabb mutató, az papíron nem az enyém volt, hanem Montero-é, de ugye említettem már, hogy ez inkább szerencsétlen körülményeknek volt köszönhető, mint sem valós teljesítménynek a pályán.
A marokkói pontok mennyire hiányoztak? Onnan ugye kizárták a komplett Honda csapatot.
Hát így utólag belegondolva jobban, mint amire Marokkóban számítottam, mert hogyha azokat a pontokat nem veszik el, akkor megint csak én vagyok elől a Hondás trió közül az évvégi összesítésben, de nem akarok erről már olyan sokkal többet beszélni, mert úgy tűnik, hogy túlságosan keseregnék miatta. Nyilván most így utólag visszagondolva sokkal szerencsésebb lett volna ilyen szempontból is, hogyha megtarthatjuk a marokkói pontokat, mármint személyes szempontból. Ugyanakkor fontos lett volna a bajnokság szempontjából is, mert szerintem sokkal tovább nyitott maradhatott volna a világbajnokság. Ugye azzal, hogy ha mi megtarthatjuk azokat a pontokat a legsikeresebb versenyhétvégénkkel, akkor szerintem Lópeznek sem lett volna ennyire egyszerű dolga az utolsó 3-4 versenyhétvégén, hogy bezsebelje a világbajnoki címet.
Így utólag visszanézve, ez a marokkói kizárás, illetve a hungaroringi technikai probléma, ott is volt kizárás, aztán végül is megkaptátok, te ugye az egy pontot, amit sikerült szerezni ezen a hétvégén, ez mennyire volt demoralizáló?
Demoralizáló volt. Főleg azért, mert én nem igazán láttam a szabályokban a következetességet. Tehát ugyanaz a padlólemez, amit a hungaroringen használtunk, az Marokkóban ugye büntetést ért, a Hungaroringen pedig vizsgálat után ugye megtarthattuk a pontokat. Nekem sajnos csak egy pont maradt, amit megtarthattam a Hungaroringen, ugye a meghibásodott turbó miatt. Mindenképpen ugye visszavetett minket, és főleg engem lelki téren, mert ott nagyon sok pontot veszítettem. Éreztem, hogy innentől kezdve szinte tökéletes szezont kell futni, de azt kell mondanom, hogy ugyanakkor még elhivatottabbá tett annak tekintetében, vagy annak köszönhetően, hogy tényleg szerettem volna tökéletes teljesítményt futni, és úgy gondolom, hogy ennek a pont hátránynak, amit ilyen döntések kapcsán, vagy ilyen szerencsétlen helyzetek kapcsán elszenvedtem, váltam még elszántabbá, hogy tényleg helyre tegyem a saját teljesítményemet, és lehetőleg mindent kihozzak a lehetőségeimből.
Minden szezon végén, amikor beszélgetünk, elmondod, hogy mi az, amiben szerinted jövőre javulni kell. Most van ilyen? Látsz ilyet?
Persze, mindig van. Továbbra is versenyhelyzetek azok, amiben szerintem javulnom kell. Volt egy eset Argentínában, ahol szerintem, hogy egy picit megfontoltabb vagyok, átgondoltabbat akartam mondani, de arra nincs idő, hogy ott nagyon átgondolják dolgokat ilyen helyzetekben, ugye versenyfutam közben, de hogy egy picit összességében megfontoltabb lettem volna az egész versenyét végén, akkor szerintem talán a futamgyőzelem nem, de egy sima dobogós helyezés összejöhetett volna a főfutamon. Így ugye vezettem a főfutamot egészen a verseny közepéig, és egy figyelmetlenség következménye lett az, hogy végül kicsúszott ez a futamgyőzelem, illetve a biztos dobogós helyezés a kezeim közül. Ilyen hibáknak nem szabad előfordulnia 2017-ben, mert ugye idén is látszik, hogy egy-egy pont jelentheti a különbséget, valamint például ott van a moszkvai eset, amikor szándékosan ugye rosszul álltam fel a rajtrácsra, mert esett az eső, picit túl okos akartam lenni, és olyan helyzetben vállaltam kockázatot így utólag belegondolva megint, ahol lehet, hogy nem kellett volna. Aztán természetesen ez az utólag okos az ember tipikus esete is lehet, mert akkor abban a pillanatban ugye a ötödik helyről rajtolva én fontosnak éreztem, hogy ne a fehér vonalra álljak, még akkor is, hogyha szabálytalan vagyok, és simán benne lehetett volna a pakliban az is, hogy ennek az esetnek a következménye az, hogy nem vesznek észre, és ugye összejön egy dobogós helyezés. Ezeket a dolgokat úgy szépen összesítenem kell, ki kell elemeznem, és lehetőleg tanulni kell belőlük, hogy jövőre ilyen döntések miatt már ne veszítsek pontokat.
Túl vagy az első teljes szezonon gyári versenyzőként. Miben volt más ez az év?
Nagy változás volt, őszintén szólva. Nehéz volt az évnek az első fele. Alábecsültem azt a szempontot, hogy mennyire nagy hatással van a teljesítményemre és a verseny hétvégén való hozzáállásomra az, hogy hirtelen teljesen más emberek vesznek körül. Ugye úgy próbáltuk meg áthidalni ezt a problémát Bári Gergővel közösen, hogy együtt mentünk a gyári csapathoz, és arra számítottunk, hogy együtt is dolgozhatunk majd. Aztán úgy alakult, hogy végül ugye ő Montero versenymérnöke lett, és nekem hát nem csak szerelő fronton, de versenymérnök fronton is új emberhez kellett alkalmazkodnom, és ez bizony nagy változás volt, ami megszokást is igényelt, és talán egy picit alábecsültem ezt a kihívást.
Bári Gergő hiányzott neked verseny közben? Persze ott ült a falon, de mégsem a te mérnököd volt.
Ez verseny közben annyira nem, ugye a Gergő már tudja, hogy nem vagyok az a beszédes típus futam közben, de hiányzott az ő hideg feje, és hiányzott az ő intelligenciája bizonyos helyzetekben, és hiányzott az, hogy már tényleg egy összeszokott páros voltunk. És ez természetesen nem azt jelenti, hogy az idei versenymérnökem Andrea Cizotti mondjuk rosszabb versenymérnök lenne, mint Bári Gergő, csak egyszerűen eljutottunk már egy olyan szintre, ahol érezzük az apróságokat, és érezzük azt, hogy mik azok a finomságok verseny hétvégén, amikor kevés idő van, amit mindenképpen meg kell tárgyalni, és ő is érzi, és ismer már annyira, hogy tudja azokat a dolgokat, még hogyha nem is tudunk beszélni, ránéz a telemetri adatokra, és pontosan látja, hogy mihez kell nyúlni, még úgy is, hogy nem tudott velem beszélni. És ez mind olyan dolog, ami igenis, főleg ezt az első felében, eredményben vagy köridőben kifejezhető hátrány volt.
Az mennyire volt nehézség, hogy csapaton belül és a csapatrádión is angolul kellett kommunikálni? Tudsz angolul, számtalanszor láttunk nyilatkozni a tévécsatornán is, tehát ez még nyilván nem probléma, de akkor is fejben is egy picit erre át kell állni, nem?
Igen, ugyanakkor azt kell mondanom, hogy ugye ezeket a kifejezéseket vagy szavakat, ha valaki nem is teljesen tökéletes angolból, de azért 10 év automotorsportos múlt után szerintem viszonylag könnyen meg lehet tanulni. Tehát nyilván én szeretem magam mindig továbbképezni, itt is ugye szóba került, hogy versenyző és versenymérnök között a hatékony kommunikáció nagyon fontos, és a hatékony kommunikációhoz kell választékos szókincs is, még úgy is, hogy az ember ugye az alapkifejezéseket ismeri. Mivel 14-től teszteltem már a Honda gyári csapatával, ugye ezeken a teszteken is angolul kellett beszélni, azért volt időm felkészülni ilyen szempontból az idei évre, és egyébként, hogyha a Gergő maradt volna a versenymérnököm, akkor is angolul kellett volna kommunikálnunk egymással, mert ugye ezek a rádió kommunikációk, ezek fontosak, hogy a csapatvezetőség számára, illetve a vezetőmérnök számára is érthető legyen.
Akkor is, hogyha keveset beszélsz a rádióban?
Futam közben keveset beszélek a rádión, de szabadedzés is, és mondjuk időmérő között, már sokkal többet. Tehát általában autóbeállítás szempontjából a szabad edzések a legfontosabbak, és ilyenkor minden etap, vagy minden bemenetel, kijövetel után, vagy akár közben is fontos, hogy valaki sokat beszéljen, és lehetőleg hatékonyan beszéljen a versenymérnökével, és az is fontos, hogy ezeket az információkat a vezetőmérnök is hallja, mert ő ugye koordinálja, tudja ezeket a döntéseket, illetve ezeket a folyamatokat a három autó között.
mennyire osztjátok meg egymással mondjuk a telemetriai adatokat, vagy bármilyen teszt, vagy edzés adatokat?
Teljes mértékben. Fontos szerintem jó csapat teljesítmény szempontjából, hogy nyitott legyen a közeg, és lehetőleg ugye mindenki tanulni tudjon a más erősségeiből, saját gyengeségeiből. Fontos, hogy nem csak beállítást, hanem telemetri adatokat is megosztunk egymással, és ennek elsősorban azért van jelentősége, vagy azért volt jelentősége idén, mert tudtuk, hogy egy jó csapat teljesítmény kell elsősorban ahhoz, hogy a Citroent meg tudjuk szorongatni.
A szabályváltozásokat már érintettük, amik az idei évre vonatkoztak. Bevezették például a csapatidőfutamot. Ez végül is mire volt jó?
Hát azt nem tudom, hogy mire volt jó. Elsősorban a célja az az volt, hogy plusz műsoridőhöz jussanak a gyártók. Szerintem ez valamennyire sikerült is. Azt, hogy a koncepció mennyire vált be, és mennyire tartja meg majd a Eurosport Events, azzal kapcsolatban egyelőre én se látok sokkal messzebb. Lehet, hogy apró dolgokat lehetne finomítani ezen a csapatidőfutamon. Én azért hallottam sok jó és sok kicsit kritikus megjegyzést ezzel kapcsolatban. Én, mint versenyző csak azt tudom mondani, hogy hogyan élveztem a csapat időfutamot is. Általában lehetett készülni kicsit a futamra, egy másik autó mögött haladva be lehetett lőni, hogy a pálya mely szakaszán lehet ugye közel maradni, hol kell egy picit lemaradni, és mind-mind olyan fontos információ volt ez, ami aztán a futamon a teljesítményünket szerintem tovább javította versenyzőként. Aztán nyilván, hogyha figyelembe veszük, hogy ez valószínűleg minden más csapatidőfutam résztvevőnél hasonlóan volt, tehát minden más gyártónál, akkor valószínűleg ezek az előnyök, ezek ki is egyenlítették egymást.
Mennyire vettétek komolyan ezt a csapatidőfutamot, vagy ha a pilóta felveszi a sisakot, akkor már nincs ilyen kérdés?
Komolyan vettük. Az az érdekes, hogy bár elsősorban szerintem a versenyző az azt kell mondja, hogy a csapatért versenyez, és ez valamikor így is van, ez esetek nagy részében így is van. Vannak olyan helyzetek, amikor ugye nyilván a személyes elsőségünkre is gondolni kell. És bár a csapatidőfutam az elsősorban ugye arról szól, hogy a csapatnak gyűjtsünk sok pontot, én azért láttam olyan helyzeteket, amikor a többiek mérgesek voltak, hogy még nem ők vezették a sort, és ugyanígy én is egy picit csalódott voltam, amikor nem tudtam lerajtolni a másik két Hondát, és épp nekem kellett beállni a sor közepére, vagy a sor végére. Aztán ez mind-mind olyan helyzet, amin utólag már lehet mosolyogni, de ebből is látszott, vagy látszik szerintem az, hogy idén mennyire éles volt a harc közöttünk a Honda csapatán belül is, mert minden pillanatban éreztük, hogy ilyen apróságok is jelenthetik majd a különbséget az évvégi önbizalom tekintetében, vagy akár a további szakmai jövőnk tekintetében a Hondánál.
Ilyenkor verseny volt köztetek, vagy előre le volt az beszélve, hogy milyen sorrendben mentek?
Verseny volt. Soha nem tudtuk lebeszélni azt, hogy mi legyen a sorrend. És ez azért volt így, mert nem lehet megmondani, hogy ki kapja el legjobban a rajtot. Tehát volt egy előre megbeszélt forgatókönyvünk olyan esetekre, amikor minden három autó pontosan ugyanúgy jön el a vonalról, és hogy osztuk le a helyezéseket ezután, de hogy általában mindig az volt, hogy volt akkora különbség egyes versenyzők rajtjai között, hogy magától értetődő volt, hogy ki vezeti a sort, és mondjuk ki van a sor végén.
Ilyen szempontból a csapattársaid, Thiago Monteiro és Robert Huff, mennyire ellenfelek? Nyilván azok persze, de mennyire tették oda magukat adott esetben a vállukat egy kicsit az autóval, hogy na, Norbi, egy picit menj odébb.
Csapatidőfutamon soha. Futam közben előfordul, de soha nem olyan mértékben, ami mondjuk nem fért volna bele a sportszerűség határaiba. Ahogy mondtam, én azért nem csak magamon, hanem a többieken is éreztem a bizonyítási kényszert, és ennek néha igen volt olyan kézzelfogható helyzete, vagy esete, amikor a versenypályán összeértünk, de én ezt így utólag belegondolva még szeretem, és még ebből is szerintem a fontos az, hogy tanuljak, és lehetőleg pontosabban be tudjam lőni azt a határt, hogy csapattársal szemben meddig mehetek el, a többiekhez képest. Mert nyilván itt azért figyelembe kell venni olyan szempontokat is, hogy mondja a csapattársat nagyon rosszul fest, hogyha valaki kilöki, vagy akár úgy neki megy, hogy az neki pozíció vesztésbe kerül. És ilyen tekintetben most megint visszakanyarodnék arra, hogy hol tudok fejlődni. Ez megint egy olyan terület, ahol szerintem van lehetőségem a fejlődésre, mert például amíg Montero és Half viszonylag régóta csapattársak mellett versenyez különböző gyári csapatokban, addig nekem ugye ez volt az első évem, és sok-sok helyzetben lehet, hogy egy picit néha túl óvatos voltam velük szemben a pályán.
Rob Half milyen csapattársnak? Ugye privát életben én úgy tudom, hogy jóban vagytok. Csapattársnak?
Nehéz. De ez nem feltétlenül rosszat jelent, hanem azt jelenti, hogy ilyen szinten már bármennyire jó lehet a kapcsolat pályán kívül, nincs ajándék ennek következményeként versenypályán. És hasonló egyébként a helyzet Montéroval kapcsolatban is. Tehát mind-mind nagyon jó fejek, mind-mind el tudunk viccelődni egy bizonyos szintig versenypályán kívül, aztán ahogy beülünk az autóba, ott ez a jó viszony már megszűnik.
Azt mondtad, hogy nincs ajándék, igaz ez Ivan Müllerre is? Utalok ugye az utolsó futamra, ahol elengedett Iago Monterót.
Hát felém nincs ajándék. Az, hogy mások felé miért lehet, azt nem tudom.
Az aréna mai vendége Mihelis Norbert, a túrautó világbajnokság kétszeres privát világbajnok magyar versenyzője. A hírek után innen folytatjuk.